Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Hajdú Edit Mária, kertészmérnök, mezőgazdasági növénygenetikus, szőlőnemesítővel. Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és mai hitvalló vendégemet a stúdióban, Isten hozott Edit.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Egyet muszáj elmesélnem így indításnak, hogy tél van, hideg van, valami még szemerkél, mínusz nem tudom, most mínusz 6 volt reggel, amikor indultunk, és én azt mondtam az Editnek, aki Kecskemétről érkezett, hogy meg tudjuk csinálni ezt Zoomon keresztül is. Ne fáradj, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, Kecskemétről óránként van vonat, és ő nagyon szívesen bejön, úgyhogy egy óriási gratuláció és egy hatalmas nagyon nagy köszönet a hallgatók nevében is, mert tényleg egészen másként készül egy anyag, ha itt ülünk egymással szemtől szemben. És akkor azért röviden annyit elmondanék rólad, hogy kertészmérnök, mezőgazdasági, genetikus szakmérnök és szőlőnemesítő vagy. Ez sok mindenhoz fog majd kapcsolódni, a szakmai életrajzod itt van előttem. De hát azt ugye kicsit ki kellene tanulunk a hallgatóknak is, és abba már mindenképpen a hitéleti dolgokat szeretném, hogyha majd elmondanád, hogy gyerekkori hitélet volt-e, vagy felnőtt megtérő, vagy hogyan alakult az életed, mielőtt szakmérnök lettél, szőlőnemesítő, kertészmérnök.
Keresztény családból származom, 7 gyermekes családról beszélünk, én vagyok a középső gyermek. Mondjuk az életünk elég nehezen indult abban az értelemben, hogy édesanyám soproni, édesapám felvidéki, és amikor összeházasodtak, ott laktak Dunaszerdahely környékén, és akkor életbe lépett a Benes dekrétum, aminek értelmében űrlapokat kellett kitölteniük és nyilatkozni, hogy mi az ő identitásuk, és hát kitöltötték a papírokat, hogy magyarok. Hát ha magyarok, akkor menjenek az anyaországba. Kaptak egy vagont, és nem tudták pontosan, hogy hova mennek, csak édesapám annyit kért, hogy a Bácskába, ha lehet, mert ott van ennivaló. Ne felejtsük el, ez 1947-ben volt, amikor a háború utáni években nagy volt az éhség. Kevés volt az élelmiszer, hogy a családjának legyen ennivaló. És akkor megérkeztek Bácsalmásra, és ott kaptak cserébe egy lakást, mert mindenüket ott kellett hagyni. Igen ám, de ez a lakás, illetve ez a ház, ez egy sváb házaspárnak volt a tulajdona, akiket kitelepítettek. De ők megszöktek, és visszajöttek. És akkor a szüleim jó szívű, nagyon helyes emberek voltak, és persze, hát befogadják őket. De hát aztán volt velük nagyon sok probléma, ittak, úgyhogy féltettek bennünket, gyerekeket. Én már Bácsalmáson születtem. És amint lehetett, akkor átköltöztek Mélykútra, és én Mélykúton nevelkedtem. Mélykút az egy katolikus község, és hát a szüleim katolikusok, mind a ketten azok voltak, és igazán olyan emberek, akik cselekedeteiken keresztül élték a hitüket, és ez egy akkora nagy példakép, hogy nem szóval jó, azzal is lehet, de az ember előtt, amikor ilyen példakép áll, akkor meghatározza, gyökereket ad, és egy olyan biztos alapot a gyerekeknek, amire az egész életüket felépíthet.
Milyen emléked van? Templom, atya, plébánia, első áldozás, még egy, hogy az az időszak azért nem kedvezett a gyakorló hívőknek, tehát hogy tudtátok megélni, hát nyilván félelemmel, aggályokkal, de hogy tudtátok azért teljességében megélni a hiteteket?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen én az a korú vagyok, aki a kommunista időszakban nevelkedett. Kettős nevelésben részesültünk, ugye otthon a keresztény nevelésben, az iskolában pedig a kommunisták által diktált eszméket tanították velünk. Na, ebből következtek problémák, mert mind az első áldozásunk, mind a bérmálkozásunk bizony zötyögős volt. Édesapám VB titkár volt, tehát faluvezető, és hát nagyon reflektorfénybe került, és figyelték a családját, hogy mit csinálnak. Jártunk hittanórára, még lehetett az első időbe járni, és akkor a tisztelendő bácsi, mert akkor így hívtuk az atyákat, tisztelendő bácsi, ott volt a Varga tisztelendő bácsi, akit nagyon szerettem, és az egyik órán odaintett magához, és mondta, hogy Editke, ha jön ellenőrzésre az igazgató, akkor bújjá a pad alá. És hát ezt már jött az igazgató ellenőrzés, és én a pad alá bújtam. De nagyon érdekes volt, disztingváltak nagyon az osztálytársaim, mert úgy nem is kérdezték meg, hogy te miért bújtál a pad alá. Én nem voltam rossz gyerek, tehát nem volt oka arra, hogy az ő szemükbe, hogy én ott bujkáljak, de így megoldódott az, hogy engem nem láttak. Hát ez volt az egyik, és akkor hát ugye heten vagyunk testvérek, és folyamatosan jött az az időszak, hogy első áldozók leszünk. Mindenki az volt, de két testvérem úgy volt első áldozó, hogy zárt templomban. Tehát azért ezek nehéz dolgok voltak, de a szüleim ezt mind megszervezték, és mindenki első áldozó volt. És aztán ugye akkor az volt a divat, hogy amint lehet, akkor bérmánkozzunk is. Tehát nem vártuk meg a felnőtt kort, hanem akkor bérmánkoztunk, és hát akkor már nem lehetett bérmánkozni az osztálytársainkkal. Nem lehetett még úton bérmánkozni, és sírtunk otthon, hogy hát mi nem mehetünk el, és akkor édesapám vigasztalt, hogy majd meglátjátok, milyen szép helyen fogtok ti bérmánkozni. És hát el kellett mennünk Pécsre, és a pécsi székesegyházban bérmálkoztunk, tényleg életre szóló élmény volt, és azóta is nagyon kedvelem azt a székesegyházat, mert nagyon szép emlékek fűződtek. Egyszerre 4 gyermek volt ott a családból, akik bérmálkoztunk, és akkor utána évek múlva a kisebb testvéreim is ugyanott bérmálkoztak. Ott volt egy nagybácsi, aki ezt leszervezte, és hát így megtörtént, mint az első áldozás, mint a bérmálkozás. De amikor voltak a liturgiai események, például húsvétkor volt a körmenet, és mi mentünk gyerekek nagy lelkesen, és akkor másnap édesapámat kérdőre vonták, hogy láttuk a gyermekeiteket, hogy ott voltak a körmeneten, és hát akkor otthon megbeszéltük, hogy nem mehetünk ilyen helyre, mert kifigyelik, és akkor kellemetlen lesz az édesapámnak. Úgyhogy azért a mai napig is benne van ez a görcs a gyomromba, amikor úrnapi körmenetre megyünk, szóval ez olyan mélyen bennünk ragadt. Hát nyilván gyermekkoruk volt, örültünk volna menni, és akkor nem lehetett. Ezen kívül pedig édesanyám nagyon szépítette az életünket, és otthon mindent őszintén, szépen megbeszélgettünk. Mindig minden úgy volt, ahogy a szüleink mondták, úgyhogy ők nagyon nagy példaképeink voltak ebben is. Azután Mékuton voltak olyan apácák, amikor szétzavarták az apáca rendeket, akkor ők hazakerültek, és velük tartottuk a kapcsolatot. Mindig csodáltam anyukámat, apukámat is, hogy mindig jutott nekik, pedig mi 7 voltunk, tehát nagy család voltunk, de ha volt gyümölcsünk, vagy olyan zöldségünk, akkor mindig vittünk őnekik, hogy legyen ennivaló gyümölcsük, és mindig nagyon örültek, nagyon kedvesek voltak, sőt az egyik közülük a családnak volt a varrónője, a Pani néni, és ezt azért mesélem el, mert akárhányszor elmentünk hozzá ruhát próbálni, gyönyörű ruhákat vart egyébként, csodaszép munkákat adott ki a kezéből, és akkor mindig imádkoztunk nála. Mindig, és ha amelyik testvérem nagyon szépen imádkozott, akkor fölbontott egy kompótot, egy üveg kompótot, és akkor azzal megkívnált az édesanyja, Dóra néninek hívták, és hát annál finomabb édesség nem volt, nagyon kedvesek voltak, aranyosak, és ők is a szegénységükbe nagyon adakozók voltak.
Nagyon érdekes történeteket meséltél, és ugyanakkor azt gondoltam ki magamban, hogy persze az embernek még ott van a görcs a gyomrában, meg még ezek a nyomasztó emlékek benne vannak, de aztán amikor végre kinyílt a világ, és a hitünket is bátran gyakorolhattuk, akkor az neked egy nagy megkönnyebbülés volt, és az élet egy nagyon nagy lendületet vett az irányba, hogy te megértetted a hitedet, és hasznossá tetted a hitedet a keresztény értelmiségek szövetségének tagjaként, de ez megint egy későbbi történet, és most akkor menjünk vissza oda, hogy talán akkor még, amikor a hivatásodat, a pályádat választottad, még nem gondolkoztál a teremtett világban. Még akkor sem, hogyha ez a hitünknek az egyik alapja. Hogy lettél? Miért ezt a pályát választottad? Hogy lettél kertészmérnök?
Ez nagyon érdekes, mert tényleg kakukkfióka vagyok a családban. Édesanyám óvónő volt, édesapám pedig közgazdasági és jogi végzettségű. A családban mindenki más foglalkozású volt. Van köztünk vegyészmérnök, közgazdász, ügyvéd, óvónő, adminisztrátor és gyógyszertári asszisztens. Úgyhogy család ehhez nem értett annyira, hát én sem. Épp ezért nagyon nagy élmény volt már a közép. Iskola. Bajára kerültem a Berecki Máté kertészeti technikumba, és hát azért sok minden idegen volt nekem ott, holott az osztálytársaim között voltak paraszt gyerekek, akik nagyon ügyesen tudtak kertészeti munkákat végezni, és sokat tanultam tőlük. És nagyon ráfigyeltem ott a technikumba, szigorúak voltak, nagyon sokat tanítottak, nekem minden új volt, és rácsodálkoztam a teremtett világra. Tényleg gyönyörű dísznövények, a zöldségek, ahogy hajtották, még akkor holland ágyak voltak, de voltak üvegházak is, és ahogy egy pici rügyből regenerálódott egy növény, és láttuk annak a fejlődését, hát tényleg nagyon sok szép emlékem van Bajáról. Megszerettem a kertészeti növényeket, egyáltalán a biológiát, és jó tanuló is voltam, és hát a kertészeti egyetem azért érdekelt, és fel is vettek mindjárt, amikor jelentkeztem. Hát ott még inkább kibontakozott az a vágyam, amire tényleg vágyakoztam, hogy még mélyebben megismerjem a dísznövényeket, a növényeket egyáltalán. Ott tanultunk zöldségeket, gyümölcsöt, szőlőt, és nem tudtam választani, mert szakot kellett választani, hogy melyik mellett döntsek, gyógynövényeket is tanultunk. Nagyon tetszett mindegyik, és akkor úgy döntöttem, hogy növényvédelmi szakot választok, mert az kapcsolódik mindegyikhez. És akkor így az egyetemen belül a szakosodásom ez volt, mégpedig rovarokkal foglalkoztam, abból írtam a diplomamunkámat. Bradybátusz krajceri, ez egy érdekes ormányos bogár, amiről készült a szakdolgozatom, a mezei juhar, Acer campestrének lependék termése van, és abba teszi be a bogár a tojását. És hát akkor nagyon rácsodálkoztam a világra, mert szerencsém volt, ugye a kertészeti egyetem ott van a Villányi úton, és mindig a feneketlen tó mellett mentünk az egyetemre, és ott találtam mezei juharfákat a játszótérni. És hát nap mint nap nézegettem, hogy mi történik itt a rovarvirággal a fán, és akkor láttam, hogy levéltetvek szaporodtak az ősanyából, az szűznemzéssel szaporította az utódokat, és egyszer csak vonultak föl a bogarak a talajból, föl a fa kérgén a növényre, és amikor virágzott a fa, akkor mentek a virágra, és már a pici lependékbe elhelyezték a tojást. De és mi volt ebben nagyon érdekes és izgalmas, hogy minden lependék részbe, tehát egy lependék két részből áll, és az egyik részben egy mag kezdemény van, és amellé oda tette a tojást, hogy gondoskodjon az utódról, hogy legyen tápláléka, mert a magot fogyasztotta el a tojásból kikelő lárva, és ahol nem volt mag kezdemény, oda nem tette be a tojást. Kiszúrta, de nem tette be. Szóval akkor úgy figyeltem, hogy milyen csodálatos ez a világ, és hogy olyan rend van, olyan harmónia, hogy mindennek megvan a helye, az ideje, a szaporodás biológia, minden egyensúlyban van.
És micsoda ösztöne van egy ilyen kis ormányos bogárnak, akinek még a nevét se tudtam meg, magyar neve nincs ennek az ormány?
Nincs.
Még a nevét is olyan furcsának találom, még kimondani. Persze, csak hogy az ember nem ismeri még a nevét sem, és ő pontosan tudja, hogy tud nyomot hagyni a világban azzal, hogy jó helyre teszi az ő kis tojását.
Igen.
Fantasztikus. Na és aztán ez a növénygenetika.
Igen, na most akkor az egyetemet ugye elvégeztem, és akkor elmentem dolgozni. Hát az az igazság, hogy először hívtam a Vas megyei növényvédő állomásra. Előtte kétszer is, hogy írjunk szerződést, de hát ez Tanakajdon van Vas megyében, mi meg Mélykutiak vagyunk, és akkor a szüleimmel megbeszéltem, hogy az nagyon messze van, ne menjek oda. Pedig azért büszkén mondhatom ezt, hogy meghívtak, és nagyon szerették volna, hogy oda megyek dolgozni, és akkor utána az egyetemen is hívtak két tanszékre, és azt is visszamondtam, mert ott viszont megmondták, hogy amennyiben elvállalom, akkor be kell lépni az MSZMP-be. És akkor ezt lemondtam. Na most ezek után kerültem a Szőlészet és Borászati Kutatóintézetbe, Kecskemétre, és akkor írta éppen a nagy doktoriát dr. Szegedi Sándor, ő volt az igazgató, és mondta, hogy segítsek az ő munkájába, és közben meghirdették a legelső növénygenetikai szakmérnöki tanfolyamot Gödöllőn. És akkor mondta, hogy ő elküld engem, pedig csak 3 hónapja dolgoztam, és hát boldogan, mert akkor fejeztem be az egyetemet, még friss volt a tudás bennem, és a tudás iránti vágy is. És akkor szívesen elmentem, jól el is végeztem ezt az egyetemet, hát az még csodálatosabb volt, mikor az ember beletekint a genetika világába, hogy az öröklődés hogy zajlik, hogy történik. És ez még akkor volt, amikor csodájára jártunk Watson és Crick nek a munkájára, akik feltalálták, hogy a DNS az az örökítő anyag, és hogy ez kettős hélix spirálban van jelen, a sejt magban, minden sejtünk magjában, minden élő lény sejtjének a magjába. És hát ez olyan elképzelhetetlen volt, hogy tulajdonképpen mindenünk oda becsavarodva egy sejt magba megvolt a genetikai információ. És hát azóta robbanásszerűen fejlődött a genetika, amit igazán már nem is tudtam én követni. Na, és ez rákapcsolódott a genetikai alapismeretek tanulása, rákapcsolódott a növénynemesítésre, és tulajdonképpen ezután kezdtem el a szőlőnemesítéssel foglalkozni.
Nagyon érdekes dolgokat mondtál, és a szőlőnemesítés előtt, vagy ezzel párhuzamosan, akkor szerintem most nekiláthatunk a ige mondatodnak, amit a Szentírásból hoztál, és aztán utána azt is szeretném kérni, hogy rögtön minden vezesd is be, hogy miért ezt a mondatot hoztad.
Jó. Ugye említettem, hogy a szülészet és borászati kutatóba kerültem, és ez a kutatóintézet nem csak alapkutatás, hanem főként alkalmazott kutatást dolgoz fel, és abban ügyködik. Ennek pedig az volt a feltétele, hogy szabadföldi kísérletek legyenek, ami azt jelenti, hogy szőlőültetvényekbe kellett kimenni dolgozni, és hát ez egy másik csoda. A szőlő az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes növény. Az egyetemen én ezt nem láttam még. Hát ez egy szent növény, és ennek a leve, szent ital a bor. És innentől kezdve úgy nagyon figyeltem én ezt a növényt, és az egész vegetációban. Az azt jelenti, hogy amikor a nyugalmi időszak után a szőlő rügyei fakadni kezdenek, és elkezdődik a vegetáció egészen a lombhullásig. Valami csoda. Az egész növény, az egész élete, és tudom hasonlítani az emberhez. Nagyon sok ember szereti a szőlőt, és hobbi szinten műveli, mert olyan munkát ad, és olyan hálás a szőlő, hogyha szépen ápoljuk, és jól kezeljük szakszerűen, akkor gyönyörű gyümölcsöt hoz, és nagyon finom bor készíthető a terméséből. Na most ez az élete, a szőlőnek a évenkénti élete, ami mindig megismétlődik, ez mindig a meccéssel kezdődik. És tulajdonképpen a meccés időszak volt az, és én nagyon szeretem a meccést, az egy logikus gondolkodni kell, és egyedenként kell eldönteni a tőkéknél, hogy hogyan kell megmecceni. A gyengébeket erőteljesebben, ami nagyon erőteljes tőke, ott pedig sokkal több rügyet kell meghagyni meccéskor, mert jobban terhelhető. És ez is nagyon fontos szerintem párhuzam az ember között, hogy egy egyéniség. Minden tőke egy egyéniség. És a meccés tulajdonképpen az vezetett egy olyan bibliai idézetre, amit csodálatosnak tartok János 15. versében, hogy én vagyok az igazi szőlőtős, atyám a szőlőműves. És hogyha ezt kifejti az ember, akkor nem is kell mást mondani a hittan órákon talán, mert ebbe benne van az egész életünk, az atyához való kapcsolatunk, Jézus Krisztushoz való kapcsolatunk. Ez a csodálatos tanítás, amin végig a szeretet húzódik. És hadd olvassam fel ezt a verset, mert gyönyörű, mert megragadja az embert, és elgondolkoztatja. Ugye így kezdődik, hogy én vagyok az igazi szőlőtős, atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtartja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad, összegyűjtik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek. Ahogy engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradtam az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.
És neked is teljes volt az örömöd, mert egy munkavégzés közben találtad meg a szentírási mondatodat, amit aztán nagyon jól ki tudtál vetíteni a munkádra, az emberi élet dolgaira, az emberi kapcsolatokra, plusz még a szakmádban is tudtad hasznosítani szerintem így ezzel, amit most itt elbeszéltünk. Nagyon elszaladt az időnk, képzeld el, hogy már olyan régen beszélgetünk, hogy alig maradt már időnk, pedig mindenképpen szeretném még megemlíteni a Keresztény Értelmiségi Szövetséget, hiszen annak kapcsán találtalak meg téged, és egy kitüntetés kapcsán.
Igen.
Úgyhogy három jelentős kitüntetésed is van, amiről szeretném, ha beszélnél. A Prima díjad, a Magyar Köztársasági Érdemérem, és hát a legutolsó, amit a kész munkádért kaptál.
Igen. Na most ezek a kitüntetések, az első kettő azt a munkámért kaptam az intézetben. Nagyon meglepődtem, és egy kicsit zavarba is vagyok mindig, amikor kitüntetést adnak, mert több kitüntetést adtak már, de valahol mindig úgy érzem, hogy ez annak a közösségnek jár, akivel együtt dolgoztam, hiszen egyedül nem értem volna el ezeket az eredményeket, és évtizedes munka az, amikor egy szőlőt államilag minősítenek, tehát befut a nemesítési munkánk eredménye. Először Bács-Kiskun megye tudós díját adták, és arra építették rá a Bács-Kiskun megye prima díját, amit kaptam, és hát ez egy nagyon nagy meglepetés volt nekem, mert felszólítottak, hogy hát szeretnének adni ilyen díjat, és hát igen, meglepődtem, hogy rám figyeltek, és milyen alapon, de hát a munkásságom alapján, és szavazat alapján kaptam meg ezt a díjat, úgyhogy nagyon szép ünnep volt, izgalmas volt, mert ott még nem mondták meg az ünnepen, hogy én vagyok a kitüntetett, lehetett volna más is, de amikor kiszólítottak, hát akkor tényleg egy nagyon-nagyon jó érzés volt ez. A másik kitüntetés, az állami kitüntetést az március 15-e alkalmából kaptam. Szintén a könyveim, a szakkönyveket, amiket írtam, a szőlőnemesítési tevékenységemre, és hát a Szőlészet és Borászati Kutatóintézetben teljesített munkám alapján kaptam. A kézbe 1999 óta vagyok, nagyon szeretem ezt a civil szervezetet. Azért nagyszerű, mert mindenki keresztény módon gondolkodik. És azért számomra, aki a kommunizmusba nevelkedett, azért ez egy nagyon nagy ajándék, hogy egy ilyen helyre bekerültem, és ilyen közösségben lehetek, és aktívan működök közre. Tehát tényleg, mint vezetőségi tag, mármint a Kész Kecskeméti csoportjának vezetőségi tagja, lehetőségem adódott, hogy közre működhessek, és szervezzek előadásokat, előadókat, nagyon igényes magas szintű előadók jöttek, nagyon szép előadásokat tartottak, és ez a társaság, ez 120 fős. És olyan nagyon nagy öröm az embernek az, amikor dolgozok én magam is valamin, vagy egyáltalán a vezetőséggel együtt, hogy nagyon szép programokat tudunk adni a tagságnak. És meglepődtem, amikor mondták, hogy most 2023. novemberi küldött gyűlésen fogják adni a Szent Adalbert díjat, amit egy kárpátaljai tanárnő kapott, és a dr. Csanád Béláról elnevezett díjat pedig én kaptam meg. Hát tényleg nagyon örülök, és hálásan köszönöm a Kész vezetőségének.
Mi is hálásan köszönjük a gondolataidat, és hálás szívvel gratulálunk minden egyes kitüntetésedhez, és azt kérted, és én nagyon örülök neki, hogy a végét zárjuk le egy Petőfi verssel. Nagyon kedves vers, szőlőről szól, a szőlőt sokan szeretik, a bort sokan szeretik, és Petőfinek volt a bicentenáriuma a tavalyi évben, úgyhogy lezárásképpen akkor szóljon a vers a te kérésedre, és az én legnagyobb örömömre.
Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, valóban Petőfi bicentenáriuma alkalmából a Petőfi verseket olvasgattam, és rábukkantam akkor erre a versre. Petőfi Sándor, a költős, a szőlővessző. Semmi vágyam, semmi kedvem a borostyán koszorúhoz. Magyarország szép leányi, szőlővessző koszorúval koszorúzatok meg engem, mert a szőlővessző a világnak adja lelkét. Szőlővessző lelke a bor, a költőnek lelke a dal. Lelkünket, ha átadtuk borban, dalban a világnak, elhervadunk, elenyészünk. És midőn már elenyésztünk, lelkeink a bors dal mellett vigad a világ.
Nagyon szépen köszönöm, jó derűs hangulatot teremtettél ezzel a műsor végére, és egyáltalán minden gondolatod, különösen az, ami a szőlőről szólt, olyan élővé tette ezt az egészet, nagyon szépen köszönöm, és tényleg azt is nagyon köszönöm, hogy ebben az ordidőben följöttél Kecskemétről. Isten áldjon Edit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Dr. Hajdú Edit Mária,
kertészmérnök, mezőgazdasági növénygenetikus, szőlőnemesítővel Perczel Éva beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Kocsis Fülöp érsek megáldotta a Gyermekvédelmi Központ lakás otthonait.